Kedves hallgatók, mint azt már a múltkori műsorunkban is elmondtuk, november 9-én vasárnap Székely-Szent-Erzsébeten Kóré Géza emléknapot tartottak, és a cigány tánccsoportok találkozóját. Sajnos nem tudtunk ott lenni Szent-Erzsébeten, hát eljött Szent-Erzsébet hozzánk, mégpedig a település képviselője, Fincses Kálmán református lelkész személyében. Köszöntöm Önt itt a stúdióban, és akkor meséljen nekünk arról, hogy milyen volt ez a rendezvény, ez az emléknap és cigánytánc csoport találkozó.
Én is köszöntöm szeretettel a kedves hallgatókat, illetve köszönöm Önnek a meghívást, hogy erről az eseményről beszélhetünk. Hogyha tömören kell összefoglaljam, akkor azt mondhatom, hogy egy rendkívül szép esemény volt. Azt is mondhatnám, hogy reményen felüli volt az, ahogy megvalósult, és amilyen szép számban össze tudtunk gyűlni, tekintve akár a meghívott vendégeket, de ami az én szempontomból rendkívül fontos, hogy a gyülekezetünk és településünk lakói nagyon szépen mozdultak rá erre az eseményre.
Ön volt a kezdeményezője, nem ennek az eseménynek, rendezvénynek?
Azt nem tudnám megmondani, hogy kezdeményező voltam-e.
Az ötlet gazda.
Igen. Mi régóta beszélgetünk András Lóránt barátommal, aki az Élő Parázs programnak a vezetője, és ő elkötelezett híve annak a szolgálatnak, hogy a cigány közösségekkel kulturálisan értékrend szempontjából kellene valami fontosat kezdeni. Mi régóta beszélgetünk erről, nem tudom megmondani, hogy ő keresett először, vagy én kerestem őt, vagy egyszerűen csak találkoztunk és beszélgettünk, de lényeg az, hogy ez a kétoldalú kezdeményezés ez egymásra talált. Kiegészültünk ezen az alkalmon Makai Péter szolgatársammal is, akiről én régóta tudom, hogy ennek az ügynek a képviselője szívén hordja a cigány kérdést.
Ő a cigány misszióval is
foglalkozik,
és ő is majd vendégünk lesz nem sokára.
Igen. Igen, tehát az egyházkerületen belül ennek a feladatkörnek ő a meghatározó személyisége. Így van, és akkor a beszélgetés tulajdonképpen a konkrét megvalósulásig jutott el, amelyben egyrészt Székely-Szent-Erzsébetnek lett egy megemlékező alkalma a néhai Kóré Géza prémásra, illetve vele együtt egy olyan körnek, közösségnek, csapatnak a felrázása is megtörtént, akit még Kóré Gézától örököltünk, ugyanis Géza elkötelezett volt mindig.
Tehát ő is közösségszervező volt.
Pontosan, igen, tehát azt hiszem, hogy ő volt a legaktívabb nálunk a faluban a cigány közösség mozgatása dolgában. Tehát ő már hosszú időre, talán igen, két évtizedet is mondhatunk, mert igaz az az állítás, hogy minden évben szervezte a cigánytábort. Az elején nagyobb intenzitással, nagyobb érdeklődéssel, de végig kitartva ő szervezte ezeket a táborokat, és tulajdonképpen mi ebből a hagyatékból, a Géza-féle hagyatékból vettünk fel egy fonalat, és úgy, ahogy mi elgondoltuk, úgy, ahogy mi ezt jónak láttuk, megpróbáltunk rá is emlékezve, de a jövendő számára egy olyan alapot letenni, amely azt jelentse, hogy legyen ennek egy folytatása.
Épp ezt akartam kérdezni, hogy akkor ebből hagyomány lesz most már?
Természetesen
minden évben ősszel, vagy?
Igen, minden bizonnyal minden évben ősszel. Valóban az a tervünk, hogy ez, ha ilyen szépen meg tudott valósulni, akkor ennek legyen egy folytatása. Nem csak azért az egy napért, amikor együtt tudunk lenni jó hangulatban, jó érzésben, hanem erre a napra elő kell készülni. És említettem azt, hogy akiket megszólítottam elsősorban, Gézának az a csoportja volt, akikkel ők több ízben fölléptek, akik igen jó táncosokként vannak nyilvántartva a
tehát
faluban.
Tehát ott a településen van egy cigánytánccsoport.
Ez így erős megfogalmazás, de Géza értett ahhoz, hogy megszólítson olyan fiatalokat, akik nagyon-nagyon ügyes táncosok, kirívóan jó táncosok, és őket vitte különböző fellépésekre. Én láttam olyan felvételt, akkor, amikor a Géza fiával, ifjú Gézuval beszélgettünk erről az eseményről, és megfelelő muzsikát kerestünk.
Ami... Ő is zenész, ő is
Ő nem, viszont rendkívül jó táncos. Uh-huh. És akkor átküldött egy felvételt, és mondom, hoppá, hát van kikhez nyúlni, hát itt van ez a csapat, szinte mindenki itthon van közülük, és szólítsuk meg. És a legnagyobb örömöm az volt, hogy amikor elmentem olyanokhoz, akikre azt mondták, hogy ő már nem táncol, mert mondjuk...
Családot alapított.
Igen, meg az idő is egy picit eltelt, meg nyilván kaliberben is megváltozott az ember, biztos nem fog. És akkor elmentem, leültünk, meghívtam, és azt mondta, hogy természetesen. Úgyhogy szép csapat állt össze ebből a kezdeményezésből, és én hiszem azt, hogy ezekkel az emberekkel tovább lehet menni úgy, hogy az ő szerepüket egy kicsit kiemelni. Miről van szó? Arról van szó, hogy kell a fiatalitás. Gyermekeket kell behívni. Most is hívtunk be a pár gyereket, akikről tudtuk, hogy jól táncolnak, de nagyon sok gyerek van. Ők miért nem táncolnak? Egyáltalán tudnak-e táncolni?
És van, aki oktassa? Tehát akkor ifjú Gézu fogja őket oktatni? Vagy?
Szerintem igen. Tehát az ő tánc tanulásuk azért másabb, mint amikor mi mondjuk magyar környezetben elkezdünk táncot oktatni. A feleségem ezt teszi Szent Erzsébeten vagy 20 éve. Több generáció kinőtt már.
Hogy hívják a kedves feleségét?
Kincses Olga. Igen, és ő hivatásos táncos volt. Igen, én amikor udvarolni kezdtem neki, akkor még a Magyar Állami Népi Együttesnél táncolt Budapesten, aztán hazatért, és még egy darabig hivatásosként folytatta ezt a
feladatot. De ő is tudja a cigány táncokat, tehát a táncos minden táncot tud.
Persze, nagyon jó, így van.
Román táncot, magyar táncot.
Így van, és nagy segítségünk volt ebben a történetben, és marad is az ő nővére Lőrinc Hortenzia, aki most a Petőfi programmal van itthon, kicsi Magyarországról, és hát a ma élő táncos elitek közül tényleg ott van a fősodratban Hortenzia.
Ő is ott volt a találkozón.
Itt volt, és bemutatta azt a hirtelen összerakott koreográfiát, amivel a mi csapatunk felállt, azt ő rakta össze, és igen hatásos is volt, meg szépen le is hozták. De visszatérve a tánctanuláshoz, ők azért annyira nem igénylik azt a fajta oktatást, mint amit mondjuk a mi magyar gyermekeinkkel elkezdünk, hogy két lépéses csárdástól indítunk, hanem ők egyszerűen olyan érzékkel tudják lemásolni a mozgásokat. Kódolva van egy olyan mozgáskultúrájuk.
Benne van a génekben.
Abszolút, igen. És arra kell alkalmat teremteni, hogy ezeket az autentikus helyi cigánytáncokat láthassák, vegyék fel, és kezdjék táncolni. Ugyanis a mai generáció esetében azzal a tehertétellel kell nekünk számolni, hogy az internet világa az mindent elönt. Na most az az igazság, hogy amikor ezek a fiatal gyerekek elkezdnek különböző média felületeket használni, igen, akkor nagyon sok olyan hatás éri, táncbéli hatás is, ami nem a miénk. Tehát egyfajta balkanizálódás azért tapasztalható, nem kismértékben.
Tehát a cigánytáncok esetében.
Igen, igen, tehát a Manelétől elkezdve, és nekünk az volna a dolgunk, az volna a feladatunk, hogy a saját medrünkben tartani a sajátjainkat. Tehát rendkívül értékes, rendkívül gyönyörű az a még ma élő cigány tánc kultúra, ének kultúra, és erre kellene nekünk hatást gyakorolni, hogy a közöttünk élő gyerekek találják meg a saját kultúrájukat. Abban legyenek nagyon ügyesek, abban legyenek nagyon erősek. Ezen az eseményen úgy a templomi együttlétben is, mint a kultúrházban történő együttlétben, akkor, amikor szóban kellett hatni, akkor ezeket igen erősen kiemelt te valamennyi felszólaló, hogy igen, ezek a mi értékeink, amiket sikerült megtartani, ők tartották meg, ezt ők tudják megtartani igazából, és nagy a felelősség, hogy az utánunk következők is vegyék fel ezt a fonalat.
Most mesélj egy kicsit a helybéli, a Székely-Szent-Erzsébeti tánc csoportról. Kik voltak még, honnan érkeztek, milyen csoportok jöttek még?
Ez a Lóri asztala volt, mert András Lóri barátom tartja ugye a kapcsolatot velük, és itt voltak a kisborosnyúiak, a csíksomjúiak, csíkozmás, őrkő, gyergyó. Marosvásárhelyt is vártuk, itt is van egy csoport, ők aztán végül nem érkeztek meg. Lóri tudja, hogy hol veszett el ez a szál.
Itt látom, hogy a marosvásárhelyi Pergő zenekar biztosította a zenét.
Fantasztikusak voltak. Hát olyanok voltak ezek a fiatal srácok, hogy lenyűgöző. Tehát amikor a program elején voltunk, és a kultúrházban fogadtuk az érkező vendégeket, akkor ott voltak azok a Szent Erzsébeti fiatalok, cigány emberek, akik ebben a fősodratot vitték, és akik nagy tisztelői voltak Gézának. Géza egy rendkívüli jó tehetségű muzsikus volt. És amikor ő valóban megszólaltatott egy adott tájegységnek muzsikáján keresztül embereket, az tényleg a lélekig hatott. És arra voltak kíváncsiak ezek a Szent Erzsébeti fiatal emberek, hogy vajon a Géza muzsikáját ki fogja tudni úgy elhúzni, hogy azért erre még élmény is legyen táncolni. És amikor ott a gyülekező során ezek a fiatalok elkezdtek muzsikálni, így felkapták a fejüket, és azt mondták, hogy olyan, mintha itt volna Géza. És ennél nagyobb dicséret tényleg nem kell Petiéknek, akiket tényleg újra csak hangsúlyozom, hogy szuperlatívuszokban tudok méltatni.
Tehát akkor nem volt csalódás, hanem kellemes meglepetés volt.
Nagyon, nagyon, igen. Tehát végig nagyon komoly rendeket kellett húzzanak, mert azért a cigány táncokról tudjuk, hogy abban tűz van. Tehát olyan táncok és olyan rendek voltak, hogy egyszer meg is jegyeztem, hogy egy atomerőműben nincs ennyi energia, mint ami ott a színpadon meg tudott nyilatkozni.
Most a közösségről egy kicsit, tehát elég sok interjút készítettem már szerencsére Székely-Szent-Erzsébeti lakosokkal, és tudom azt is, hogy ott nagy hagyománya van a zenészeknek, tehát cigány zenész dinasztiák voltak ott, és egyre kevesebben vannak most már.
Pontosan.
Mit mondanál a közösségről ennek a jegyében is, meg úgy általában, hogy ön a lelki pásztor, tehát a pásztora ennek a közösségnek?
Igen, valóban, ahogy tetszett mondani, a Szent Erzsébeti cigányzene és a cigányzenészek azok megéltek már nagyon szép időket. Ahhoz képest azért egy picit gondban vagyunk, de hát volt nem is olyan régen, mondjuk nem az én ott létem idejében, hanem azt megelőzően egy 30-40 évvel 5 zenekar volt. Az egész környéket ellátták muzsikával. Nagyon híresek voltak a Szent Erzsébeti cigány zenészek, és ez érdekes felvetés, ugyanis meggyőződésem, hogy leszármazottaikban nagyon-nagyon sok potenciál van. Ami azt jelenti, hogy van is rá példa, ismerünk is rá példát, hogy akár unokában, akár dédunokában visszaköszön az a tehetség, ami megvolt ugye a felmenőkben. És pontosan ennek a most induló kezdeményezésünknek ez is az egyik célja, feladata és rendeltetése, hogy felkutatni a közöttünk élő tehetségeket. Mert itt most sokat beszéltünk a táncról, de a zene legalább annyira fontos.
Ha nincs ki húzza.
Pontosan. És meggyőződésem, hogy nagyon sok jó képességű, zenei képességű, tehetségű gyerek jár kell közöttünk, és tulajdonképpen az volna a mi feladatunk, hogy lehetőséget teremteni saját adottságaik felismerésére. És azt az adottságot, hogyha sikerül kibontani, akkor olyan irányba vigye el, ami a közösségét szolgálja. mert még egyszer hangsúlyozom, áramlatok vannak, ezek az áramlatok ma sokkal intenzívebbek, erősebbek, mint mondjuk nem 50 évvel, 20 évvel ezelőtt is. És egy pillanat alatt beszippantja őket egy ilyen zenei áramlat.
Elviszi őket a Mánéle fele, vagy a
Pontosan,
hip-hop fele, vagy...
Abszolút, tehát, így
és
van.
És az autentikus cigányzene elvész, tehát.
Így van, és nem csak az ilyen szubkulturális zenei megnyilvánulásokra kell gondolnunk, hanem mi nagyon közel vagyunk Segesvárhoz. Ott is van igény a zenei kiszolgálásra. És hogyha neki megélhetése onnan jön, akkor azt a muzsikát fogja muzsikálni, és nem a sajátját. Tehát nekünk adva van a feladat, hogy nem elég megtalálni jó tehetségű gyerekeket, őket úgy is kell promoválni, hogy érezze azt, hogy ebből akár meg is tud élni. Mert ha nem, elmegy és megkeresi máshol a kenyerét.
Igen, és most nehéz megélni egy zenésznek, mert most tényleg ezek az elektronikus lehetőségek, tehát hogy sokszor DJ-t hívnak meg, vagy szerződtetnek egy mulatságba,
igen,
nem egy zenész.
Igen, persze, robotizálódik ez is, a szórakoztatóipar is.
Nehéz találni nekik.
Igen, tehát ez nem könnyű feladat egyáltalán. Így van. De hiszünk abban, hogy ebben van reális elgondolás, és fontos is az, amit teszünk, mert nem szabad generációk kiessenek, ugyanis ha nem ma élőktől tanulunk, akkor elvesz az a személyesség, ami nem csak egy dallamvilágot kell meghatározzon, egy karaktert is meg kell határozzon.
Igen, tehát a mai zenészek ma vannak, holnap már nincsenek, az idősebbek főleg, hát láthatjuk, hogy Kóré Géza is milyen korán elment, hát nem volt még 60 éves.
Pontosan, hát valóban
még 20 évig
derült,
muzsikálhatott,
igen,
volna.
Derült égből villám csapásként ért a hír, pontosan szilveszter napján éppen ültem le az éjféli istentisztelethez készülni, amikor jött a hír, hogy Géza elment. Géza valóban nyomot hagyott a közösség életében, mert a cigány közösségnek gyakorlatilag ő volt az az első embere, aki úgy identitásában erősítette őket. Az az igazság. Feltevődött most a kérdés, nagyon jó beszélgetéseink voltak esténként, amikor ezekkel a fiatalokkal, 15-20 fiatallal összeültünk egy próbára, utána hihetetlen jó beszélgetések alakultak ki, ahol kezdve hitről, örök életről, a vállalkozásról, mindenről tudtunk nagyon, nagyon jókat beszélgetni.
Építő beszélgetések.
Igen. És akkor nekem szegezték a kérdést, hogy mi ez a fordulat? Tehát eddig ilyen intenzitással nem foglalkoztam velük, és akkor most miért jött ez a gondolat? És akkor elmondtam, hogy azért, mert eddig volt Gézátok nektek, és Géza volt az, aki kézben tartotta ezt a kérdést. Most Géza földi jelen valóságában nincs közöttünk, valakinek föl kell venni ezt a vonalat, és én abban érzek felelősséget és feladatot, hogy azt az irányvonalat, amelyet megpróbálunk követni, vagy megélni, az valóban egy egészséges, tiszta, erkölcsi vonatkozásában is megfogalmazható mederben lehessen kezelni. Tehát nekem nagyon fontosak a gyökerek. Ezt el tudják mondani a velem, vagy minket ismerők, hogy akkor, amikor rendezvények, események, tehát gyakorlatilag egy közösség ünnepi létét meghatározó eseményekre kerül sor, akkor mi mindig igyekszünk a gyökerekhez nyúlni. Mert olyan hagyatékkal rendelkezünk, ami végig kísérte ezt a népet, nemzetet évszázadokon keresztül, és mindig erőforrás volt. Nehézségben is megvoltak, és örömben is megvoltak azok a hagyatékbeli erőforrások, amelyek segítettek azt, hogy egy életet, egy közösségnek a létét stabilan lehessen tartani. És én azt gondolom, hogy ma bár megváltozott a világ, de az értékeink azok nem változtak. Tehát ma is ugyanúgy lehet a múltbéli értékekkel, a közösség adta lehetőségekkel élni, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt. A szabadságunk megvan ahhoz, hogy hozzányúljunk.
És nagyon fontos, hogy legyen egy közösségnek egy összefogó ereje, vagy valaki, aki összefogja. Mert lehet, hogyha nem fogja össze senki, akkor elvész ez a tehetség is, meg a hagyomány is, minden.
Természetesen, tehát kettő szükségeltetik ehhez. Kell valaki, aki ezt fontosnak tartja, kihangsúlyozza, hangosan beszél róla, és mozgatni próbálja a közösséget, de melléje kell egy olyan közösség, amelyik rá is mozdul, amelyik lát benne szépséget, értéket, értelmet, és rámozdul a történésekre. Én valóban hálaadással tudom azt megállapítani, hogy Székely-Szent Erzsébet egy ilyen közösség. Tehát én már 21 éve vagyok ebben a gyülekezetben. Amikor 2004-ben meghívtak Szent Erzsébetre, akkor úgy megfogalmaztam magamban, hogy maximum 15 évet szeretnék egy helyben maradni. Nem azért, hogy milyen a falu és milyen nem, hanem úgy gondoltam, hogy 15 év elég lesz egy helyben. Na most ezt mondom így 21 év után, de az az igazság, hogy én nem kívánkozom el Szent Erzsébetről. Tehát gyakorlatilag összenőttünk a faluval. A gyermekeim azok Szent Erzsébetinek vallják magukat. Ott születtek, ott vannak a barátok, és valóban otthonunk lett a táj.
A közösségnek az etnikai összetétele milyen? És hány lakosa van? Tehát Szent Erzsébet tulajdonképpen a község központ?
Nem, bár lehetne, vagy lehetett volna, mert kétszer akkora a település, mint a másik két település. Újszékely a község központunk, Alsóboldogfalva tartozik még oda, és Székely-Szent Erzsébet a legnagyobb lakosságú falu. Mintegy 1100 főt tartunk nyilván a faluban, és ebből van 300 magyarunk, és a többi a cigány közösséghez tartozik. A Zöme református elég szép számban megjelennek az ortodoxok is, de a túlnyomó többség nyilván református, és így élünk együtt.
És hallgatnak önre az emberek? A lelkészre mindig hallgatnak, nem?
Nem mindig. Nem mindig. Hallgatunk egymásra, igen. Ugyanis...
ön is alkalmazkodik.
Kénytelenek vagyunk, tehát ez az élet, ez olyan, hogy csiszolódni kell egymáshoz. Bármilyen közösségi létet veszünk alapul, annak a legkisebb sejtje ugye a család, ott is az van, hogy folyamatosan csiszolódni kell egymáshoz, hallgatni kell egymásra, és van, amikor meg kell hozni azt az áldozatot, hogy a magam érdekét a háttérbe szorítom, azért, hogy egy fontosabb tudjon érvényesülni. Na most ugyanez bontakozik ki egy tágabb közösségben is, és ilyen a gyülekezet, igaz? Azért van szép és nemes dolgom nekem, mert van egy nagyon jó presbitériuma az egyházközségnek, akikkel azt tudom mondani, hogy 21 éven keresztül végegyetértésben voltunk. Vannak közöttük erős karakterek, akik markáns véleményeket fogalmaznak meg, és mindig tudunk olyan konszenzusra jutni, amelyben az egyetértés meg tud valósulni. Eddig ez így volt. A presbitériumnak cigány presbitere is van, és akik ott vannak, azok tisztességes, becsületes és olyan méltóságteljes emberek, akikkel öröm együtt szolgálni, dolgozni, gondolkodni.
Milyen az együttélés, tehát a magyarok, romák között?
Azt is mondhatnám, hogy mintaértékű. Ezt abban az értelemben fogalmazom meg, hogy mondjuk összevetem a tapasztalati világnak azon rétegével, ami az embert körülveszi. Tehát mondjuk más településekhez képest viszonyítva tudom azt mondani, hogy mintaértékű, és valóban olyan a falu élete, hogy mondhatnám azt, hogy csendes. Ezt néha
nincsenek surlódások.
Így nincs. Vannak rejtett surlódások, erről is nagyon sokat beszélgettünk most a fiatalokkal, mert azért vannak olyan múltbéli szabályok, amelyek ma is aktuálisak, és nem feltétlenül nyeri el mindenkinek a tetszését.
Ilyen alávetettségi?
Például mondok egy aktuális olyan történetet, ami a faluban erősen tartotta magát. Tehát ez úgy volt, számarányoktól függetlenül így alakult ki, hogyha például közösségi rendezvény van, mondjuk szüreti bál. Ha a magyarok szerveznek szüreti bált, akkor oda magyarok mehetnek. Ha a cigányok szerveznek szüreti bált, akkor a cigányok mehetnek. Ez így volt nagyon sokáig. Nem igaz, hogy nem volt konfliktus helyzet ebből, de ez így megmaradt. Na most ez nem mindenkinek tetszik természetesen. Most nyilván nincs annyi idő, hogy ezt mélyen ki lehessen fejteni, de...
Ez megváltozott?
Nem változott még meg.
De dolgoznak rajta.
Én ebben most nem vagyok kompatibilis személy, mert nem vagyok én ilyen irányú dolgoknak a szervezője. Én szervező voltam ezen a mostani alkalmon. És én annak örültem, hogy a templomba is ott volt a magyar gyülekezet is, ott volt a cigány gyülekezet is, lenne a kultúrházban is, ott voltak a cigány közösség tagjai, a magyar közösség tagjai, mindenki jól érezte magát. Itt igazából arról van szó, hogy otthon a településen belül azért mindenki ismeri a másik embert, tehát egy ilyen rendezvény esetében nem is azzal van probléma, hogy a faluból XY bejöhet-e, hanem azzal van probléma, hogy a környező településekről olyan egyedek is beszivároghatnak, akik viszont nem szívesen látott résztvevői lehetnek egy adott eseménynek. És ez a szűrő, ez tényleg pontosan azt célozza, miért? Mert volt egy olyan periódus, amikor nagyon felhígult ez a bálokon való résztvevőknek az összetétele, a környező településekről olyan elemek szivárogtak be, olyan egyedek jutottak be,
megbízhatatlanok.
Igen, amelyek miatt gyakorlatilag a báli kultúra az nagyon alá zuhant, és gyakorlatilag nem jöttek Szent Erzsébeti bálokba, én még emlékszem erre az időszakra, nem jöttek Szent Erzsébeti bálokra olyanok, akik meglettek volna célozva. És ebben nem, még egyszer mondom, nem a Szent Erzsébetiek voltak a probléma, hanem egy teljes nyitottság okán a környező településekről olyanok, akiknek nem szabadott volna ott lenni.
Értem.
Erre feljött egy szigorítás, aztán visszaállt a régi hagyományos rend. Aztán, hogy most hol tartunk, nem tudom.
Hát ahogy mondja, a vendéglő bejáratánál is olvashatjuk, hogy a vendéglő a klientúráját, hogy is mondják ennek?
Megválogathatja. Igen.
Én nagyon szépen köszönöm, tiszteletes úr, hogy itt volt velünk, tehát kedves hallgatók, múlt héten beszámoltunk arról, hogy vasárnap volt Székely-Szent Erzsébeten a Kóré Géza cigányprímás emléknapja és a székelyföldi cigány tánccsoportok találkozója, és ennek szervezője Kincses Kálmán volt, a Székely-Szent Erzsébeti református lelkész, aki most bejött hozzánk a stúdióban, hogy beszámoljon nekünk erről az eseményről, és mesélt nekünk a Székely-Szent Erzsébeti közösségről, a cigány közösségről, magyar közösségről, és arról, hogy milyen kilátások vannak újabb rendezvényekre, és a fiatalok felkarolására, tehetséges fiatalok felkarolására ezen a téren. Tehát ami a cigányzenét, a cigány kultúrát illeti.
Egy zárszóként azért még hozzáteszem azt, ugye egy pár feladatkört megfogalmaztunk.
Igen.
Annak
szépen
tekintetében, hogy a cigány közösséggel való foglalkozásban milyen prioritások jelennek meg. Természetesen a hitbeli nevelés is oda tartozik, viszont van még egy fontos elem, itt is végig úgy beszélgettünk a stúdióban, hogy cigány közösségnek neveztük. Otthon a falu lakói egymást cigány embereknek nevezik. Ehhez képest amikor én a közösségi médiában, mondjuk a Facebookon megosztottam azokat a gyönyörű képeket, felvételeket, Géza lánya az olyant énekelt a templomban, hogy néztem, a tető megemelkedik. Egy szívből fakadó, szívhez szóló, nagyon szép ének volt ez a Gelem-Gelem kezdetű cigányhimnusz, és én amikor ezeket kiposztoltam, engem a Facebook megbüntetett.
Tehát, hogy románnak kellett volna hivatalosan neveznie.
De azt írta, hogy szitokszót használtam. Uh-huh. Na most ez a mi dolgunk, ebben szeretnék én aktívan részt venni, hogy vissza kell adni ennek a szónak az igazi, tiszta értelmét.
Tehát, hogy ne legyen szitokszó.
Egyáltalán nem. Ez nagyon fontos tétel. Hát mondom, a faluban élő cigány közösség tagjai egymást így szólítják. És ez így van jó.
És a megnevezése cigányzene, cigánytánc, tehát ez a hivatalos, igen.
Tehát ennek vissza kéne adni a méltóságát, ezen kell dolgozni. És ez tényleg a kulturális és erkölcsi értékek mentén lehet megtenni.
Hát én sok sikert kívánok önöknek, önnek és a közösségnek ehhez a munkához, és tényleg adja a Jóisten, hogy minél több tehetséges fiatal emelkedjen ki onnan, és hogy a hagyományokat meg tudják őrizni. Az autentikus cigányzenét, cigánytáncot tovább vigyék, és
köszönöm.
Legyen ez az egész közösségnek a hasznára és örömére.
Köszönöm szépen, és a megtisztelő figyelmet is.